És ez a FIFA hozzájárult, mert ez a igazi probléma. Nem is konkrétan az a veszteség, amit esetleg per által fog veszíteni a FIFA, hanem az a bizalomvesztés, ami hát azért ezeknek a szerződéseknek az alapja, akkor azt mondod, hogy hosszú távra tervezel, felépítesz egy marketing kampányt, beleölsz egy csomó pénzt, investálsz, és akkor azt mondják az utolsó pillanatban, hogy korlátozzák, nem teljesen szüntették meg, de bizonyos korlátokat vezetnek be. Nyilvánvalóan elbizonytalanítja a szponzorokat, és megnöveli a kockázati felárat.
Milyen jogi lehetőségei vannak ebben a helyzetben az amerikai szponzornak egyébként?
Nyilvánvalóan van egy sok 10 oldalas vagy 100 oldalas szerződés, aminek valamelyik pontja alapján megpróbálja beperelni a FIFA-t és kártérítést követelnek.
Lehet egyébként bárhol mondjuk szurkolói zónák eldugott szegleteiben alkoholos italt kapni? Ön is említette az imént, hogy azért nem teljes a korlátozás.
Amennyire én kiveszem a hírekből, arról van szó, hogy a stadionban, illetve a stadion környékén vonták vissza ezt a jogot, vagy szüntették meg a lehetőséget, nem engedték kitelepülni a Budweiser-es bódékat és hát mindenfajta marketing tevékenységét, de amennyire kivehető a szurkolói zónákban és a stadionoktól távolabbi területeken, az előre megállapodott helyek szerint és időben lehet sört fogyasztani.
Hogyan viselik a szurkolók a korlátozást?
Ugye azt hangsúlyozzák, hogy a mai sportszórakoztatási normákhoz most már hozzátartozik az is, hogy megfelelő étel-ital kínálat van, amihez hozzátartozik az alkoholos sörök fogyasztása. Mire ezt mondja Infantino, a FIFA elnöke, hogy 3 órát azért ki lehet bírni alkoholos sör nélkül. Ebben egyrészt persze igaza van, másrészt meg nincs, mert nem ezek a fogyasztói szokások, meg az ember általában egy ilyen szórakozás, amikor elkölt egy halompénzt arra, hogy odautazon a világ egyik végletébe, jól akarja érezni magát, és ha hozzátartozik a fogyasztói szokásaihoz az, hogy sört fogyaszt az esemény közben, akkor ezt erős korlátozásnak érnek, és tudja, hogy van ez ilyenkor, amit nem lehet, az meg még jobban fáj.
A hosszú távra érdekes kérdés, hogy le lehet-e vonni ebből a történetből bármilyen tanulságot. Ugye itt vallási erőírások és kulturális szokások ütköztek, ahogy ön is említette, aminek ugye jogi, gazdasági és kulturális következményei lehetnek. Szóval ön hogy látja, hogy hosszú távra milyen tanulságot lehet ebből a történetből levonni?
Nagyon-nagyon izgalmas a katari világbajnokság ebből a szempontból is, mert itt valóban, tehát mi hozzá vagyunk szokva egy európai kultúrához, vagy egy ilyen, ha úgy tetszik, egy atlanti fogyasztói kultúrához is, most szembesül a világ, ez a fele, azzal, hogy hát vannak más értékek alapján élő országok, meg népek, nem kis számban, egyébként tegyük hozzá. Ez egyik. A másik az, hogy ugye az Ázsia előretörése a futballüzletben, és általában a sportüzletben bizony értékkínálati versengést, ha úgy tetszik, vagy értékkínálati ütközéseket fog, nem csak most, hanem a későbbiek során. De a legnagyobb probléma az, hogy az a típusú szerződéses biztonság, amit egyébként ezeknek a gazdasági ügyleteknek az egyik alapja, vagy fundamentuma, hogy megállapodunk valamiben, rákészülünk, és azt mondják 2 nappal az esemény előtt, vagy a tevékenység megkezdés előtt, hogy te várjál, mégsem úgy van ez a dolog, azt mondom, az nagyon hosszú távon az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, és nyilván ezt a problémát a FIFA-nak kezelnie kell.
Ez hozhatja azt, hogy egyébként a jövőben akár a FIFA, akár pedig az egyes szereplők egyszerűen leszűkítik azt a kört, ahova mondjuk egy világbajnokságot elvisznek?
Nem tudni, merre tart a dolog. Azért nagyon, még egyszer mondom, nagyon izgalmas a dolog, mert a FIFA teljesen váratlan, és a korábbi évek és évtizedek magatartási mintáival szemben egy nagyon defenzív kommunikációt és egy tevékenys magatartást mutat a VB-vel kapcsolatban. Tehát az a FIFA, akit mindenkit fenyegetett, mindenkit lesöpört az elmúlt években, évtizedekben, most szemmel láthatóan mindenben követi a rendező ország és a rendezők elvárásait.